Mielőtt felolvasnánk a mai ige szakaszt, egy hírt szeretnék bejelenteni a gyülekezetnek. Monti édesanyja ma délelőtt, illetve ma reggel hazaköltözött az Úrhoz. Gondoljunk mindenféleképpen Montira, így a mai napi szolgálatában is pluszban. Ma reggel kapta meg ő is a hírt. Elég rövid idő alatt és elég gyorsan, de hál' Istennek kevés sok szenvedéssel elment az Úrhoz. A mai napi ige szakaszhoz olvassuk az 1 Tesszalonika 3. fejezetet. A teljes fejezetet fogom elolvasni. Kérem, hogy aki teheti, fennállva hallgassa meg Isten igéjét. Tehát 1 Tesszalonika levél 3. fejezete első versétől így szól az ige. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénban. És elküldtük Timóteust, ami testvérünket, és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban. Hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit a hitetekről, nem kísértette meg titeket a kísértő, és nem lette hiába valóvá a mi fáradozásunk. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetekről, arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt, látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreink, a ti hitetek által. Mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek, értetek, mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettetek minket a mi Istenünk előtt. Amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. De maga a mi Istenünk és Atyánk, és a mi Úrunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben, ami Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, hálát adunk te neked ezért a mai napért, amikor újból összehoztál bennünket. Hálát adunk te neked, hogy hallhatjuk a te igédet, és hálát adunk te neked, hogy te szólni akarsz hozzánk. Kérünk, hogy hadd tudna jó földbe hullani a mag, és hadd tudnánk megérteni, hogy mit akarsz nekünk elmondani. Kérünk, hogy te erősítsd meg Montit, és te hogy el tudja mondani azt, amit rábíztál. És kérünk mindenhol az országban, ahol hallják a te igédet, szólják a te igédet, kérünk, hogy te legyél ott is, te áld meg. És hadd kérjünk most még az utcabálon szolgáló testvérekért is, kérünk, hogy te add, hogy ott is szólhasson a te igéd, és minél több emberhez eljuthasson az evangélium. Így kérünk, hogy te legyél a gyermekeinkkel is, az őket tanítókkal is, és így járd meg a délelőttünket, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
A mai igén találkozunk Paullal egy olyan helyzetben, amit én azt mondom, hogy általában mi nem gondoljunk róla, amikor erről van szó. Amikor én azt gondolom a Paulról, én gondolom egy úttörőről, egy olyan ember, aki mindig egy új helyre megy. És a Paul az ő feladata, amit ő kapott Istentől, az volt, hogy ő hirdessen az igényt. És mi látjuk az első, a második és a harmadik misszió út, ami ilyen Paul ment. Ő egy igazi missionárus volt, aki hirdette az evangéliumot. De valahogyan szerintem fontos, hogy látjunk azt, Paul több volt, mint csak egy ember, aki oda ment és hirdette az evangéliumot. És ebben a fejezetben látjunk egy másik oldal a Paulnak, azt látjuk, hogy a Paul egy igazi lelki pásztor volt. És ebben az ige szakaszban, itt a harmadik részben látjunk, hogyan nyilvánul meg azt, hogy ő egy lelki pásztor volt. Az első dolog, amit látjunk itt, hogy pozitív értelemben aggodalom volt Pálban. Általában mi azt mondjuk, hogy nem szabad aggodalmaskodni semmiről, de a Pálban ebben a helyzetben volt egy egészséges aggodalom, hogy mi van a lelki gyerekeinknél. Ő azt látta, hogy nem elég, hogy valaki megtér. Ő azt látja, hogy a híver élet olyan, mint a testi élet. És azt látjuk, hogy nem jó, ha valaki marad csecsemő. Fél kell nőni. És ez volt a Paul szívvágya. Hogy azok az emberek, akik megtértek, amikor ő ott volt ezen a napon. Amikor ő ott volt. Ő látta, hogy emberek megtér. De zavart őt, hogy ő nem tudta, hogy most, hogy vannak. Mi van velük? És annyira fontos volt neki, hogy az a szolgatás, aki legközelebb állt hozzá. Aki azt mondom, hogy a Pálnak, úgy mondom, az ő jobb keze volt a szolgálatban. Ő azt mondja, hogy ez a helyzet olyan fontos nekem, hogy én a legjobb segítségemet fogok küldeni. Tesszalonika bár, hogy ő tud megnézni, hogy mi van velük, hogy ő tud bátorítani őket a hitükben, és hogy majd ő tud valamit hírt hozni róluk. Paul, mint lelki pásztor, mint lelki édesapja, szívügye volt, hogy mi van az én lelki gyerekeimmel. És bárki, aki már tapasztalta azt az életében, hogy vannak lelki gyerekei, tudja azt egy kicsit tapasztalni, hogy Paul mit érzett itt. Hogy mi van velük, jó úton járnak, szükségük van valamire. Tudok-e valami segítséget adni az én lelki gyerekeimnek? És azt olvasunk itt a második versben, hogy ő küldte Timoteust. Amikor ő beszél Timoteusról, elsősorban azt mondja, hogy a mi testvérünk. Megint látjuk az a kapcsolat Paul és Timoteus között. Az sokkal több volt, mint egy munkakapcsolat. Szerintem mindannyian tapasztaltunk a különbséget, hogy vannak olyan emberek, aki egy helyen dolgozunk, és az ember csak egy munkatárs. A munkahelyen kívül nincs semmi kapcsolat vele, lényegében ő nem foglalkozik velem, én nem foglalkozom vele, hogy mi van az ő magán életemben. De a Paul kapcsolata az ő munkatársaival más volt. És elsősorban ő azt látta, hogy a Timoteus egyszer látta, mint gyerek, de már egy idő után látta őt, mint egy teljes mondú testvér az Úrban. A másik, amit látjunk itt ebben a versben, hogy ő az Isten munkatársa, a szó, amit használ, itt ugyanaz a szó, amit szerepel az apostolok cselekedet 6. részben, amikor van szó a diakonusról. Egy szolgáról. Egy olyan ember, aki szolgál. És akkor ő látta, hogy a Timoteus egy olyan ember, és szükség volt arra, hogy ő küldje őt annak a gyülekezetnek, hogy nézzen, hogy mi van velük. Fontos volt neki, mert tudta, hogy lesznek nehézségek. A harmadik és negyedik versben itt látjunk, hogy Paul azt mondja, már amikor ott voltam, próbáltam felkészíteni titeket, hogy lesznek nehézségek. Nem mindig könnyű az élet. És néha, mint keresztény emberek, amikor mi hirdessünk az evangéliumot hitetlen embereknek, mi úgy beszéljünk, hogy ha te megtérsz, ha te leszel keresztény, akkor nem lesz többi probléma az életednek. Teljesen jó és könnyű lesz az életed. És azt kell látnunk, hogy az egyik oldalon igaz az. Az egyik oldalon, amikor mi beszéljük arról, hogy milyen az élet egy hívő embernek, mi azt mondjuk, hogy valóban az jó. Nem lehet jobb annál tudni, hogy az ember, aki Isten kezében biztonságban van. Milyen nagyszerű dolog biztonságban lenni. És Paul ezt akar mondani azok az emberek, hogy a biztonságban vagytok, de vigyázzatok, mert lesznek nehézségek. És ahogyan múltkor beszélgettünk az üldözésről, Paul azt mondja, hogy lesz üldözés. De azt is mondta, hogy lesznek támadások. És én azt mondom, hogy a támadások mögött valahol van sátán. És a sátán keresi az utat minden ember életében, hogy ő hogyan tud alkalmatlan tenni azt az embert. Az egyik értelemben a hívő életre, a másik értelemben a szolgálatra. És a sátán nem mindig ugyanazt az utat talál. Van olyan, amikor ő használ valami nem helyes tanítás, hogy félre veszessen minket. Mi tudunk keresni teológia tankönyvekben, hogy mik azok a téves teológia tanítások. És én azt mondom, hogy van olyan, ami nagyon szélsőséges, és nagyon könnyen tudunk észrevenni, de megint azt kell látni, hogy a sátán rabasságában ő próbál egy nagyon jó minőségi hamisítványal félrevezetni minket. És a Paul félelme az volt, hogy esetleg ezek a fiatal hívők, akik ott maradtak Tesszalonikában, esetleg valaki adott neki olyan tanítás, ami nem volt Isten szeret. És volt egy félelemben, hogy mi lesz velük, ha rossz úton mennek. Milyen rossz lenne nekik? Mint láttunk a második részben, a Paul, mint egy édesapja és az édesanyja, ő akart gondoskodni az ő gyerekéről. És ezt látunk ebben a helyzetben, hogy volt ez a félelem benne. És ő mindent megtett. Amikor ott volt, felkészíteni a nehézségekre, és utána, amikor már nem volt ott, azért küldte Timoteust oda, hogy ő adjon azt a segítséget, amit Paul nem tudta személyesen adni. Sátán támad a te tanítása. Azok a csábításokkal, azok a kísértések, ami van a világban, ami minden nap kell küzdködni vele. És a sátán ismert téged, lehetséges, hogy a sátán jobban ismert téged, mert te ismersz saját magad. Mert a sátánnak van több ezer egy tapasztalata. És az a több egy tapasztalatban ő nagyon jól tud látni, hogy minden ember milyen. Ő tud észrevenni, mik azok a gyenge pontok a mi életünkben. És az egyik ember más a gyenge pont, ő nem fog támadni mindegyik ember ugyanazon. Az egyik embernek valamelyik terület egy kísértés, a másik embernek az a terület nem okoz probléma. De én tudok garantálni azt, hogy azon az embernek, aki nem okoz probléma, azt a kísértést, van valami más kísértés, amivel ő küzdik. És néha beleesünk abba a hibába, hogy mi azt mondjuk, hogy nekem nincs ilyen kísértés. Akkor én jobb vagyok, mint ő. Mert ő küzdik azzal. És ha én gondolom a saját gyülekezetünkről, ahogyan Paul izgult arról a gyülekezetről, amikor én gondolom a mi gyülekezetünkről, én két nagy veszélyt láttam. Az egyik veszély az, hogy mi egy kicsit beképzelt vagyunk abban, hogy mi azt mondjuk, hogy a mi tanításunk a legjobb. Mik azok, akik helyesen értelmezünk az igét, mi vagyunk azok, akik jól alkalmazunk az igét a mi életünkben. És kialakul egy bizonyos félsőrüngőség bennünk, mint keresünk. Mi jobb vagyunk, mint az emberek abban a felekezetben. Mi jobb vagyunk abban az emberek abban a felekezetben. Beképzelt valljunk a mi tanításunkban. Azt látom a saját életemben, ahogyan Isten dolgozik bennem. Én azt mondom, hogy az utolsó 40 évben, amióta keresztény lettem, teológiailag a látásom lényegében nem változott lényeges kérdésekben. Én tudok hálát adni Istennek, hogy amikor én kezdtem a hívő életemet egy olyan közösségben, ahol jó volt a tanítás. És jó alapot kaptam akkor. De mégis én láttam egy folyamat az én életemben. És az a folyamat az, hogy most már, meg mindig van ez a meggyőződésem, de most már nem olyan erősen fogalmaz. Most már én azt mondom, hogy lehetséges az a másik ember a másik felekezetben, nek lesz igaza. A meggyőződésem nem változik, de én nem vagyok Isten. Én nem vagyok minden tudó. Az én ismeret alapján én azt mondom, hogy ez az én teológia meggyőződésem. De most már azzal a testvérrel, aki elfogadta Jézus Krisztus, mint személyes megvált, ő az én testvérem, akkor is, ha az ő látása más bizonyos kérdések. Én nem akarok úgy viselkedni vele, hogy ő egy alacsonyabb rungő keresztény, mint én. Ez egy veszély nekünk, mint gyülekezet. Mert mi nagyon erősen hiszünk azt, hogy a mi hitvallásunk az a helyes. Van egy nagyon erős múltunk a szolgálatban. Mint gyülekezet, ahogyan a gyökerek visszamennek az 50-es évekre, mindig egy olyan gyülekezet volt ez, aki képviselte Istent a világban. És az emberek a gyülekezetben maradtak hűséges Istenhez. Az a nemzedék lassan elmegy tőlünk. És a kérdés az, hogy most mi mit fogunk csinálni? Fogunk maradni erős azok a meggyőződésekben? De mégis marad az a nyitottság, hogy tudunk szolgálni bizonyos emberekkel, akik közel állnak hozzunk? Veszélyes dolog, és sajnálom, ez túl gyakran láttam lelkész társaim között és gyülekezetek között. Hogy emberek azt mondnak, hogy csak nekünk van a jó út. Csak mi járunk a jó úton. Csak mi helyesen értelmezünk az igét. Csak mi. Ez egy veszély nekünk. Hogy mi túl beképzelt vagyunk abban, hogy csak nekünk van igazunk. Hatodik versben, amikor Timotheus érkezik, ő azt mondja, hogy jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetekről. Az első pont itt, hogy a Timotheus hozott jó hírt a hitükről. Hogy ezek az emberek maradtak a hitükben. Annak ellenére, hogy volt üldözés, annak ellenére, hogy volt támadás, ők hűségesek maradtak a hitben. Mi azt valljuk, hogy mi hiszünk Jézus Krisztusban, és mi bízunk benne. De az akkor nyilvánul meg a gyakorlatban. Amikor bajban vagyunk, akkor bízunk Istenben, vagy nem? Egy helyzet volt, amikor egy édesapja a fiával mentek hegyet mászni, és fölmentek egy olyan elég magas, veszélyes helyre, különösen az, hogy a gyerek még mindig 10 év alatt volt, és amikor ott voltak, az út, ahol voltak, leszakadt, és az édesapja lecsúszott egy 8-10, vagy egy 6-8 méter. És a fia fönt maradt, az ösvény már nem tudta használni, az édesapja lent volt, majdnem pont alatta, de a gyerek az őrszemszögből nem tudta látni az édesapja. Az édesapja látta a fiát. És az édesapja mondta a fiának, hogy ugrani kell. Én itt vagyok, én fogok fogni téged. A gyerek ott volt, nem tudta látni az édesapját akkor. De az édesapja azt mondta, hogy fiam, lehet ugrani, én fogok fogni téged. És a fiú anélkül, hogy látta az édesapját, ő ugrott. És amikor ugrott, ott volt az édesapja, és az édesapja fogta. Ez a hit. A hit az, hogy vannak olyan helyzetek, amikor mi nem látunk semmit. De miért tudunk ugrani abban a helyzetben? Miért tudunk lépni abban a helyzetben? Ugyanaz az oka, hogy mi tudunk lépni abban a helyzetben, mint a fiú az édesapjával. Mert ő ismerte az ő édesapját, ő bízott abban, amit az ő édesapja mondott. És ő azt mondta, hogyha az édesapám ezt mondja, hogy ő fog fogni engem, én tudok bízni benne. Az évek tapasztalata volt az, ami ingette, hogy a fiú abban a helyzetben tudta hinni az édesapjában. Szükségünk van egy olyan kapcsolat a mi mennyei édesatyával. Hogy mi úgy ismerjünk őt most, amikor nincs nagy a probléma, amikor nincs nagy a veszély, hogy amikor lesz olyan az életünkben, amikor nagy a veszély és nagy a baj, akkor már tudjunk azt, hogy a mi Istenünk megbízható. A hit nem egy vakugrás. Amikor az a gyerek leugrott a hegyoldal, az nem egy vakugrás volt. Úgy mondom, hogy emberi szemmel vakugrás volt. De nem volt csak a látható, hanem a nem látható. Amit ő tudott az apjáról. Ő tudott, hogy milyen az édesapja, és azért ugrott. Az ő hite volt egy stabil alapja. Timoteus itt azt mondja, hogy ezek az emberek Tesszalonikában van olyan hitük. Megismertek Istent, és bíznak benne. És utána folytatta, és beszélt a szeretetről. És azt mondta, hogy igenis van a szeretet is benne. A szeretet, ami nem csak egy pillanati dolog. Az egyik kommentár, amit olvastam a héten, a szerzőt a következő dolgot mondott, hogy amikor ő a házasság előkészítő tanfolyamot tart fiataloknak, és próbál tisztázni azzal a fiatal párral, hogy valóban szeretitek egymást. És fölteszi a kérdés, ha 3 hét múlva a vőlegényed vagy a menasszonya lenne egy kocsi balesetben, és abban a balesetben lebénul, és lenne több egyéb kár az ő életedben. Kitartanád mellette? Kitartanád mellette? És ő azt mondja, hogy ha bárki azt mondja, hogy nem, akkor azt mondja, akkor nem vagy alkalmas a házasságra. Ő azt mondja, hogy a szeretet nem önző. A szeretet bármit vála. Ha én valóban szeretem valakit, akkor független attól, hogy ha valami történik vele. És Paul azt mondta, hogy ilyenfajta szeretet volt ezek az emberekben. Az agápi szeretet, a féltétel nélkül szeretet. Mindjárt visszatérek ehhez, de lépjünk most az utolsó pár versre, a 9. verstől a 13. versig. És itt ebben a pár versben Paul imádkozik a gyülekezetért. És amikor imádkozik értük, az első dolog, amit mond a 9. és a 10. versben, imádkozik az ő hitükért. Az egyik értelemben meg volt a hit, de a másik értelemben tudjunk, hogy előfordul, megbillent a hit a mi életünkben. Valami körülmény miatt, valami történik bennünk. Hívők vagyunk, az nem kérdés, de mégis van az a pillanat, amikor az ember kétségbe esik. És Paul tudta azt, hogy minden ember életében lesznek ilyen pillanatok, amikor van kétség. És azért Paul imádkozott értük, hogy amikor jönnek ezek a nehézségek. Az én imádságom, hogy akkor is erős lesz a te hited. Az az alap az egészre. De utána folytatja, és a 12. versben ő azt mondja, hogy titeket pedig az Úr gyaporítson és gazdítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Említettem az egyik veszély, amit én láttam a mi életünkben, mint gyülekezet, az, hogy mi túl beképzelt vagyunk. Hiányzik az alázat. A másik nagy veszélyt látom, a szeretet. A szeretet. Tudunk-e megbocsátani egymást? Tudunk-e úgy szeretni azt az embert, ahogyan kell? Ma reggel, amikor kaptam a hírt az édesanyámról, a nővérem fölhívott, már éjfél után volt az Egyesült Államokban. És ő azt mondta, hogy az egyik család már itt van. Egy olyan család, egy hitetlen család. De az édesanyám lényegében örökre befogadta őket. Az ő gyerekei lett a pót unokák nekik. És ez a hitetlen házaspár az utolsó hónapban, miután mi visszajöttünk Magyarországra, ők úgy mutattak a szeretet, ahogyan én azt mondom, hogy sokszor szégyen lenne nekünk, hogy mi nem tudunk így mutatni a szeretet. Olyan jó látni azt, amikor a testvérek szeretik egymást. Fogja tenni a kérdést. Szeretünk egymást? Kész vagyunk megbocsátani a gyengebb testvér, aki bűnbe esett, aki bűnbe esik. Senki nincs pedhetetlen köztünk. Mindnyájan fogunk csinálni olyasmit, amit bánt egy másik ember. De a szeretetben mi tudunk megbocsátani, mi tudunk egy második esélyt adni valakinek. És ha jól értem Jézus tanítását, amikor tanítványok kérdeznek, hogy hányszor kell megbocsátani, ők azt mondanak, hogy esetleg 7-szer, mert a 7-es szám az egy tökéletes szám. A Jézus azt mondta, hogy nem 7-szer, 70-szer, 7-szer. Az nem jelenti, hogy 490 alkalom kell megbocsátani valakit. Nem kell kezdeni egy listát tartani. És várni azt, hogy az ember érkezik a 490-re, és attól a perctól nem kell. A gondolat itt azt, hogy mindig kell készülni megbocsátani. Amikor a testvérem bocsánatot kér tőle, amikor a feleségem bocsánatot kér tőlem. Én nem tudok mondani neki, hogy jó, majd adjad egy pár hónapot, és ha abban a pár hónapban rendes vagy velem mindig, mindig, akkor megbocsátom. Az igény nem ezt követel tőlem. Az egyei azt követel tőlünk, hogy mi megbocsássunk. És mi adjuk azt a újabb lehetőséget. Ez a szeretet kell bennünk. És ez volt a Pál imádsága, hogy ez legyen igaz a gyülekezetben. Ha én nézem a saját életemet, mint lelki pásztor, el kell ismernem, hogy én nem eleget imádkozom értetek. Többet kell imádkozni értetek, mint gyülekezet. Mindenkiért. Mint lelki pásztor ez a feladatom. És én fogok igyekezni ebben a területben, hogy még jobban tudok imádkozni értetek. Mert mindnyájunk egy lelki harcban vagyunk. És mindnyájunk szükség van arra, hogy valaki imádkozzon értünk. Az utolsó gondolat az imádságban, 13. versben, erősíts meg a szíveteket, és tegye fedhetetlené a szent életben. Az utolsó dolog, amiért Pál imádkozott, az, hogy legyen fedhetetlen az emberek élete. Hogy éljünk szent életet. Ne kötjünk kompromisszumot a bűnnel. Ez nem olyan nagy dolog. Az csak egy apró dolog. De milyen a mi lelki ismeretünk? Fedhetetlen kell lenni. Nem lehet kompromisszumot kötni a bűnnel. És ez volt a Pál imádság. És akkor ez egy olyan terület a mi életünkben, amire kell vigyázni. Hogy valóban előre lépjünk azon az úgynevezett megszentelődés után. Pál imádsága a gyülekezetnek három részből ért. A hit, a szeretet, és itt nem a folytatás, ami van több helyzetben a reménység, hanem itt volt a szentség. Azt, hogy éljünk egy szent életet. Ez nem egy feltétel az üdvösséghez. Ez az üdvösség következménye. És ez volt a Pál imádsága, hogy ezek a hívő emberek komolyan vesznek az ő hitük. Imádkozzunk. Édesatyánk, jó látni azt, hogy a Pál nem csak egy igehirdető volt, nem csak egy evangélista volt, hanem egy pásztor volt, aki aggodalmaskodott az ő nyájai fölött. Aki féltette őket, aki akart nevelni őket. Kérjünk, erősítsd meg a mi hitünk. Ha még nem jutottunk arra a pontra, hogy bízunk benned és átadjunk az életünk, hogy segíts minket abban, hogy tudunk tenni azt a hitlépést, hogy tudunk tenni a mi életünk a te kezedbe. És kérünk, hogy segíts minket a szeretetben. Erősíts meg a szeretet egymás között. És kérjünk, hogy tovább formáld minket, add nekünk erőt a te szent lelked által, hogy élhetünk, mint Dániel és mások, egy fedhetetlen és tiszta életet. Kérünk, segíts minket ebben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Folytatjuk az Isten tiszteletünket.